Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió budapesti stúdiójában Farkas Gábor zongora művészt.
Jó napot kívánok.
Mi az, amit üzen számára ez az idézet?
Az idézet, amit választottam, az a következő. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. És ez nagyon egybevág azzal, amit Schumann is írt, hogy... Most nem tudom teljes mértékben szó szerint idézni, de arról szól az a fajta idézet, hogy ha valaki tehetséget kap, akkor az már rajta múlik gyakorlatilag, hogy miként fogja ezt majd megdolgozni, megmívelni. Mert hogyha valaki kap egy darab vasat, akkor az lehet akár valamiféle nagyon hasznos vasdarab, de lehet, hogy aztán valamiféle nagyon értékes órakészítmény lesz belőle. Gyakorlatilag ez nagyon fontos, hogy az, amit azt a tehetséget, amit kaptunk a Jóistentől, azt ha már felismertük, hogy valóban ebben vagyunk tehetségesek, akkor azt mindenféleképpen, akkor az a feladatunk, hogy azt művelni kell, és a lehető legmagasabb szintre kell fejleszteni. Hát ezért is szép egyébként a magyar nyelvben a művészet, hogy addig-addig műveljük, amíg aztán egyszer csak művészetté nem válik a dolog, és művészé nem válik az ember.
Nagyon fontos az, hogy egyáltalán az, hogy felismerjük, és utána következik csak a fejlődés útja. Hogyan emlékszik vissza arra az időre, amikor ezt felismerte?
Szerintem ezt egy gyereknél viszonylag könnyű felismerni, mert hogy nekem van egy ilyen elképzelésem, hogy az, aki amiben tehetséges, az nagyon könnyen megnyilvánul, tehát hogy egész egyszerűen könnyebben megy az a dolog egy bizonyos gyereknek, mint másnak. Tehát, hogy egy adott dologban sokkal könnyebben tud fejlődni, mint a társai. Amikor ezt én nekem nálam felismerték, az elég korán volt, mert hát szüleim is zenével is foglalkoztak, családomban is nagyon sok zenész volt, úgyhogy így természetes volt, hogy a zene irányába terelődött az én érdeklődésem is. Már nagyon kiskorom óta próbálták ezt a fajta dolgot segíteni, úgyhogy édesapám megtanított Gottát olvasni, valamint zongorázni. Nagyon kiskoromban már édesanyám megtanított olvasni. Ez egy nagyon fontos alap volt, mert mire mentem zeneiskolába, addigra már ugye az alapokon én már úgy körülbelül túl voltam, és később is nagyon fontos volt ez, mivel hogy édesapám mindenben segített, és minden egyes gyakorlásomnál ott volt, úgyhogy ő volt az, aki felismerte azt, hogy tényleg tehetséges vagyok ebben, és hát végig is bármilyen hangszert választottam, de aztán mégiscsak a zongora volt az, ami mi mellett én kikötöttem, úgyhogy ez valamiféle elrendelt dolog szerintem, hogy én a zongorát választottam, mert hát otthon mindenféle hangszer volt, úgyhogy választhattam volna én akár gitárt is, vagy nagy bőgőt, vagy klarinétot, vagy brácsát is akár, de aztán mégiscsak a zongorához vonzódtam.
Édesapjával hogyan néztek ki ezek a közös gyakorlások?
Ez természetesen gyerekkorban ez nagyon játékosan zajlódott, és nagyon játékosan ment. Tehát én ezt annak idején, én úgy emlékszem erre vissza, hogy ez abszolút nem valamiféle komoly tanulmány volt az én, nem tudom, 4-5 éves koromban, hanem ez egyfajta játék volt. Tehát minden nap volt egy 10 perc, amikor a zongorával játszottunk, vagy a kottával játszottunk. És akkor utána édesanyámmal pedig akkor a betűkkel játszottunk. Szóval teljes mértékben ez egy játék volt. Aztán ez így szépen lassan így továbbfejlődött, és akkor természetesen, amikor az ember már egy kicsit nagyobb szinten van, akkor felismeri, hogyha ezt szereti csinálni, akkor igenis ehhez dolgozni kell, mert ahogy ezt Kocsis Zoltán is mondta, hát ez gyakorlás nélkül nem megy.
Hogyan folytatódtak ezután a tanulmányok, és mondjuk az első nagyobb megmérettetésre, hogy emlékszik vissza?
Az első nagyobb megmérettetés még gyakorlatilag zeneiskolában volt, és akkor a zongoratanárnőm úgy gondolta, hogy jó lesz engem elvinni egy, és hasznos lesz elvinni egy megyei versenyre, és ez Miskolcon volt, emlékszem rá, hogy annyira izgultam, hogy szinte semmire nem emlékszem, meg nem emlékeztem a produkcióból, mert hogy pedálon remegett a lábam, meg a kezem, de állítólag kívülről viszont teljes mértékben magabiztosnak tűntem. Hát aztán később ezt gyakorolni kellett, úgyhogy minden egyes évben elvitt engem versenyre, és érdekes módon ez egy nagyon hasznos dolog volt, mivel hogy az első évben harmadikat kaptam, következő évben másodikat, aztán a harmadik évben már megnyertem a versenyt, és akkor utána a következőt is megnyertem, tehát gyakorlatilag ez így ment fokról fokra, és hát aztán utána Konziba kerültem Miskolcra az Ózsi Zeneiskola után, és utána jött a Zeneakadémia, ahol aztán tovább folytattam egyébként ezt a fajta tendenciát, úgyhogy igyekeztem minél több versenyen megmérettetni magam, és igyekeztem minél több helyre elutazni, és kipróbálni a saját magam korlátait és képességeit, úgyhogy gyakorlatilag ez volt az a dolog, ami tovább lendített a pályán, és ezek a versenyek adták aztán később azt a fajta löketet, hogy valóban koncertező zongoraművésszé tudtam válni, meg hát nem beszélve arról, hogy egy versenyre mindig nagyon alaposan kell fölkészülni, tehát sokkal alaposabban szerintem, mint egy átlagvizsgára vagy koncertre, mert ott valahogy mégiscsak egy nagy tétje van az egész dolognak, tehát vagy legalábbis úgy érzi az ember, hogy ez egy fontos mérföldkő lehet az életében. Ez nem csak arról szól, hogy most milyen jeget kap az ember a vizsgán, hanem arról szól, hogy aztán később ez egy nagyon fontos pillére lehet a karriernek.
Mondta, hogy nem csak a versenyre való felkészülés során, ugye kicsit a határokat is feszegetni lehet. Vissza tud emlékezni esetleg olyan darabra, amikor úgy érezte, hogy itt most ez egy komoly munkát igényel, vagy kicsit más igényel, mint ami eddig volt?
Az első ilyen élményem, arra emlékszem, hogy valakivel én Konzis elsős koromban hallottam egy főiskolással a Liszt Funeráját, és nagyon megragadott a darab, de tanárom szerint még nem tartottam ott, hogy én ezt megvalósítsam. És én ezt beszerettem volna neki bizonyítani, hogy ezt én meg tudom csinálni, úgyhogy ezt én titokban otthon gyakoroltam. Gyakoroltam keményen egy, nem tudom, pár hétig, egy hónapig is talán, mire aztán elvittem az első órára, és akkor végül is az áldását adta, hogy akkor ezt az évvégi vizsgán eljátszhatom 14 évesen. Ami természetesen most már így visszagondolva, nem mondom, hogy butaság, de 14 évesen egy 14 éves gyerek nem valószínű, hogy meg tudja érteni, hogy miről szól az a darab. Nem biztos, hogy megérti az egésznek mint ahogy én se értettem egyébként pontosan. Tehát még nem volt akkora élettapasztalatom, hogy megértsem azt a darabot. Aztán később sokkal jobban elmélyül az előadás, de ez volt az első olyan darab, amivel egy kicsit küzdöttem, de aztán végül is, mivel ez jóval fölötte volt annak a szintnek, mint amit én úgy gondoltam, meg tudok valósítani, de bíztam benne, hogy ez úgy is sikerülni fog. Ezért aztán mégiscsak sikerült megtanulni és eljátszani.
Mostanában, a közelmúltban mit érzett egy olyan lécnek, egy ugyanilyen lécnek, mint akkor 14 évesen, amit itt sikerült így megugrania, és a legnagyobb büszkeséggel töltött el?
Úgy gondolom, hogy diploma után már gyakorlatilag azok a nemzetközi versenyek, amikkel részt vettem, meg hát a Zeneakadémia évei alatt is mindig egyfajta mérföldkövet jelentettek az életemben, és mindig, hát természetesen ilyenkor kételkedik az ember a saját képességében és a tehetségében, és hogy a zsűri hogyan fog dönteni, és hogy majd hogyan fog tetszeni a játékom, és hogy mi van akkor, hogyha nem úgy sikerül. Tehát természetesen tele van az ember ilyenkor kétségekkel, de ezeket le kell győzni, és meg kell tanulnia bízni önmagában. Úgyhogy egy-egy ilyen verseny során nem csak azt a fajta tapasztalatot szerzi meg az ember, hogy egy zsűri előtt játszik, hanem azt is, hogy egyre jobban megtanul bízni önmagában, és egyre jobban megtanulja ezt a dolgot uralni, és különösen, hogyha valami pozitív visszajelzés érkezik, akkor utána aztán az egy nagy löketet adhat az embernek, úgyhogy gyakorlatilag szinte bármelyik versenyt említhetném, itt a 2009-es Weimári nemzetközi lisztversenyt, vagy a legutóbbi 2015-ös New York-i válogatót és versenyt. Mindegyik egyfajta nagy mérföldkő, és előtte az ember természetesen nagyon felkészülten gyakorol, és megpróbálja a lehető legtöbbet kihozni magából, és a legjobb oldalát megmutatni a színpadon. Aztán soha nem lehet tudni, hogy éppen annak a zsűrinek az éppen tetszik-e, vagy sem, mert ahogy nézem a versenyeket és a versenyzsűriének az összetételeit, azért ez nagyon-nagyon változik, tehát nagyon sok olyan verseny van, ahol X zongorista első díjat kap, de elmegy két hónap múlva egy másik versenyre, ahol egy másik zsűri van, és ott mondjuk csak harmadik díjat kap, vagy esetleg nem is jut be a döntőbe. Holott nem biztos, hogy rosszabbul játszik, vagy jobban játszik, csak éppen annak a zsűrinek nem nagyon tetszett a játéka, vagy nem úgy érezte. Vagy esetleg mondjuk abban a mezőnyben voltak nála jobbak. Tehát ez is benne van a pakliban.
Ez a legutóbbi, ez a 2015-ös New York-i verseny, erre hogy emlékszik vissza, ez mi volt?
Ez egy nagyon érdekes verseny, mostanában van kialakulóban egy olyan fajta versenyágazat, amikor a zsűri utazik, és különféle meghallgatásokat tart bizonyos városokban, és ez az egyik ilyen verseny. És aminek nem az a lényege, hogy a zongoristákat különböző fordulókban, nem csak az a lényege, hogy különböző fordulókban meghallgassák, és akkor aztán adnak nekik valamiféle pénzdíjat, és akkor gyakorlatilag ezzel vége a versenynek, hanem pont az a lényege, hogy egy nagy helyen mutatkozhat be az ember, tehát jelen esetben a New York-i Carnegie Hall-ról volt szó, és a fődíjas az a Carnegie Hallban kapott egy debütáló estet, és a Steinway gyárban, a Steinway saját kiadójánál készíthetett el egy lemezt a Steinway Hallban, és 2015-ben hál' Istennek nekem sikerült megnyernem ezt a versenyt nagy örömömre, és 2016-ban volt a debütáló koncertem a Carnegie-ben, és tavaly rögzítettem a Steinway-nél a Liszt albumot, ami most jelent meg, most január végén, február elején, és volt a bemutatója februárban a New York-i Steinway Hall-ban, és Budapesten is volt egy bemutatója egyébként márciusban, és hát most nagyon örülök, hogy a napokban az egyik internetes portál közölte azt, hogy milyen kritikák jelentek meg eddig a lemezekről, és eddig hál' Istennek nagyon jó kritikákat kapott ez a Liszt lemez.
Mondta, hogy nagyon fontos a gyakorlás mellett megérteni, hogy miről szól egy darab. Miért fontos egyáltalán kicsit felnőni bizonyos művekhez?
Azért nagyon fontos, mert bizonyos művek Liszt darabok esetében is, és Schumann darabok esetében is, és nagyon sok szerző esetében irodalmi háttere van a daraboknak. Tehát mondjuk a Funeral esetében éppen egy történelmi háttér húzódik a dologban, az Arad 13 és az egész kivégzés, tehát azért is temetés a címe. De például ott van a Hámon szonáta, annak igazából nincsen konkrét programja, de nagyon mondják, hogy ez a Faustról szól, és hát teljes mértékben bele lehet helyettesíteni a Faust témát, a Margit témát és a Mephistónak a témáját, tehát teljes mértékben az van a háttérben. Egy Dante szonáta esetében maga a szerző írja oda, hogy Dante isteni színjátékának olvasása után lehet elkezdeni a darabot megtanulni. Tehát nagyon fontos az, hogy lehet, hogy mondjuk egy fiatal zongorista elolvassa Dantének ezt a művét, de nem valószínű, hogy minden leesik neki. Tehát nem valószínű, hogy mindent meg fog érteni a háttérből. Aztán minél jobban idősödik az ember, és minél jobb, nagyobb élettapasztalatot szerez, és hát minél több érzelmi behatás éri, kudarc és siker egyaránt, és meg hát egyébként is rengeteg dolog érheti az embert ugye mindennapokban. Ez mind beletevődik aztán a darab, és biztos vagyok benne, hogy például egy Liszt Hámor szonátát 20 évesen nem ugyanúgy játszottam, mint mondjuk most 15 éve elteltével, és majd amikor 50 éves leszek, akkor biztos vagyok benne, hogy akkor megint sokkal elmélyültebben fogom tudni játszani, és vagy legalábbis nagyon sok dolog megérik az emberben, és meg egyébként is Liszt is körülbelül 40 akárhány éves volt, amikor ezt komponálta, úgyhogy ő sem fiatalként komponálta. Bár mondjuk pont Lisztnél egyébként nagyon meglepő dolgokat lehet tapasztalni, mert ő már fiatalon, 20 éves kora végén olyan darabokat írt, mint például a Benediction, az Isten dicsőítése a magányban, vagy a Il Penseroso, ami már annyira előremutató, hogy akár valami későbbi műve is lehetne. És pont ezért fontos az egyébként, hogy a zongoristák is felnőjenek, nem csak sőt, itt igazából már a technika része az csak szolgálja a zenét, és mindig is az a jó, hogyha a technika az csak szolgálja a zenét, tehát azzal csak a kifejezést erősítjük, tehát az egy alapkelléke, hogy legyen, hogy az ember le tudja játszani az összes hangot perfekten, precízen. De az, hogy még milyen energiákat szabadít föl a darab az előadóban, és hogy milyen dolgokat tud közölni a közönség felé, az egy nagyon fontos momentum, és egy nagyon fontos pillére az előadó művészetnek.
Mondta ezt a darabot, hogy Isten dicsőítése a magányban, igen, ez volt a címe. A saját életében hogyan látja, hogy a zene mennyire dicsőíti a jó Istent? Hogyan látja ezt a képet a saját életében?
Nagyon vegyes ez a dolog, mert ha az ember egy Bach műhöz nyúl, akkor gyakorlatilag annyira letisztítja az ember lelkét, mint hogyha elmenne a templomba, és kicsit úgy magába szállna, és mint hogyha elmondana egy imát. Richter azt mondta róla, hogy higiéniai okok miatt játszik Bachot, mert hogy de ezt én olyan szempontból meg tudom érteni, mert hogy valahogy úgy átmossa az ember lelkét Bachnak a zenéje. A mindennapokban a vallás és a zenének a kapcsolata szerintem ez nagyon is összefügg, különösen amikor az ember valamiféle koncert előtt van, hogyha csak a saját magam példáját veszem alapul, és hogyha csak arra gondolok, akkor természetes szinte, hogy az ember megtesz mindent annak érdekében, hogy jól sikerüljön egy koncert, de kell valamiféle felsőbb erő, hogy aztán legyen ereje kimenni, és megmutatni azt, amit a négy fal között begyakorolt. Úgyhogy nagyon nagy segítség ez, hogy van, aki vezesse az embert.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen. Thank you.
Mária Rádió. A lélek hangja.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.